Urunk, hálát adunk neked azért a szeretetedért, amely feltétel nélkül irányul ránk, gyógyít bennünket, emel fel mélységekből, teszi helyre az életünket, elrontott dolgainkat is. Köszönjük azt a szeretetet, amely még annál is jobban szeret minket, mint mi önmagunkat, hiszen mi nagyon sokszor inkább kibillentjük helyünket az életünkből, inkább a mélységbe zuhanunk, inkább hibát hibára, bűnre halmozunk, és önmagunknak is ártunk. Ezért örülünk annak, hogy mi mindannyian ismerhetjük azt a jó hírt, amely azt hirdeti nekünk is, és mindenki másnak, hogy szereteted itt van, arra ráállhatunk, abba belekapaszkodhatunk, annak gyógyító erőibe belehelyezhetjük magunkat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk most ebben a körben. Imádkozunk azokért, akik távol vannak, betegség, gyász, vagy más elfoglaltság, hivatali kötelesség miatt. Kérünk mindannyiukra, vigyázz, őrizd őket, adj vigasztalást, adj erőt, adj türelmet, kinek mire van szüksége. Hiszük, hogy egyek vagyunk, mert összeköt bennünket, szentelked közösségében. Amen. A János írása szerinti evangélium 21. részéből olvasom az első 14 verset. Jézus megjelenik a tanítványoknak a Tiberiás tengernél. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás tengernél, így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátanael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus erre megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem mert őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Amen. Mostanában nagyon sokan csodálkoznak azon, amikor a Biblia antropológiáját, az emberről szóló tanát meghallják, hogy mit is hirdet, mit is tanít a Szentírás az emberről. A Szentírás az emberről pedig azt tanítja, hogy Isten tökéletessé teremtette, alkalmassá arra, hogy a küldetését betöltse, alkalmassá arra, hogy Isten dicsőségét szolgálja, hogy ő maga a boldogságot a saját életében átélhesse, mégpedig végtelen, örökké való hossziglan. A bűn ezt tönkretette. Ez a Biblia következő tanítása az emberről, hogy a bűn tönkretette az embernek ezt a tökéletes voltát, és sokféleképpen lehet érzékeltetni, hogy mai példákon is, önmagunkban is, hogy mi mindent tett tönkre a bűn, azonban a legfontosabb, hogy leginkább ezt az alkalmasságát tette tönkre az embernek, amit Istentől kapott, tehát alkalmatlanná rontotta a bűn az embert arra, hogy eredeti küldetését betöltse, és ami annak a betöltésével együtt járt, hogy a boldogságot átélhesse saját maga, kiki mindannyian az emberek közül, ezt tönkretette a bűn. Sokan csalálkoznak ezen, mert ők úgy érzik, hogy egészen jól megvannak az életük során, és hát ha nem is tökéletes, azt mondja, kevesen mondják magukról, hogy tökéletesek volnának, de azért egész elfogadhatónak érzik az életüket. Ahhoz hasonlíthatnánk ezt a folyamatot, amelyet az előbb röviden leírtunk, mint amikor a betegség az ember szervezetét megtámadja és tönkreteszi az egészségét. És ott egyébként az a különbség mégis fennáll, hogy az orvos, aki konstatálja a betegséget, az tudja, hogy milyen volt előtte az ember szervezete, milyen volt az eredeti állapota. Mi pedig, mi mai emberek, nem tudjuk, hogy milyen volt az ember eredeti állapota, tapasztalatilag nem tudjuk, nem tudhatjuk, mert nincsen senki közöttünk, aki ezt átélte volna, aki elmondhatná, hanem csak ilyen fogalmakat tudunk rá mondani, hogy tökéletes, hogy boldogság, de hogy az valójában mi, azt tapasztalatilag teljesen nem tudjuk. Ha a betegséget hasonlítottuk, ezt az állapotot, és a betegséget gyógyítani szokás, itt a hasonlatot alkalmazhatjuk arra, amit Isten akar az emberrel tenni, szeretné meggyógyítani, kigyógyítani abból a helyzetből, abból az állapotból, abból a romlásból, amelybe a bűn taszította az embert. Ezért küldte el az Úr Jézust, és Jézus ezt hirdette, az evangélium történetek során is, amit olvashatunk, hogy gyógyítja a betegségeket, nem csak a testieket, de a lelkieket is, és nagyon sokszor meg kell figyelni, hogy éppen az volt a gyógyításának a lényege, hogy helyreállította annak az illetőnek az alkalmasságát arra, hogy betöltse a küldetését, hogy újra fia legyen az özvegy édesanyjának, hogy újra szolgáljon a házban, elvégezze a saját feladatát, visszaadta az embernek azt a képességét, amit elvett tőle az őt megrontó bűn. Azt mondhatjuk, hogy ezt a helyzetet élték át Jézus tanítványai, hogy ők alkalmatlanok arra, amire Jézus elhívta őket. Ezt élték át Jézus tanítványai részben már akkor is, amikor a szenvedés történet során ott vannak Jézussal, és jön a csapat, és elfogják a mestert, és ők pedig szétrebbennek, szétszélednek. Ezt élték át azokban a sötét órákban, amikor Jézusnak a pere folyik, aztán a kivégzése, aztán a temetése, hiszen azt érzik ők, hogy Jézus nélkül valójában ők senkik, és nem lesz folytatása annak, amit Jézussal együtt ők is átéltek. De én valahogy úgy érzem, hogy Jézus feltámadása után még inkább ráébrednek erre, a saját alkalmatlanságukra és tökéletlenségükre. Jézus feltámadása után lett ez teljesen nyilvánvalóvá, hiszen bár már látták Jézust, bár már hallották a bizonyságtételt is róla, mégis abban az állapotban vannak, amiről ez a történet szól, hogy menjünk el halászni. Mert nem vagyunk még mindig alkalmasak arra, amire Jézus elhívott bennünket. És éppen ez a történet, aztán a folytatás majd még inkább, de maradjunk a mai résznél, éppen ez a történet mutatja azt, hogy Jézus hogyan gyógyítja a tanítványokat, mert amikor Jézus feltámad, és ennek a hírét meghallják, aztán találkozzak magával az élő Jézussal, akkor már világossá lett, hogy arra az állapotra, amire ők jutottak, van gyógyszer és van gyógymód, csak ők azt még nem kapták meg. Mert Jézusnak önmagában az, hogy látják Jézust, az még nem állítja helyre az ő megromlott állapotukat, és Jézus ezt nagyon jól tudja, és szinte azt mondhatnánk az előbbi példához visszanyúlva, hogy olyan orvosi kezelésben részesíti őket, amik nem egy pirula gyógyszer beadása, hanem amely többszörű találkozást jelent, és amelyik talán leginkább ezt a szót használhatnánk rá, hogy rehabilitálja a sérülést szenvedett embert, a beteg embert, az alkalmatlanná tökéletlen élet embert. Jézus tehát a tanítványai türelmesen és hosszantartó kezelésben részesítve teljesen rehabilitálni akarja, nem arról van szó, hogy csak megvigasztalni akarja őket, hogy látták meghalni, látták eltemetni, most akkor lássák őt élve is, és ne szomorkodjanak többé. Mert már látták élve, és mégis elmentek halászni. Hanem a rehabilitációhoz hozzátartozik azt tehát, hogy újra elhívja őket, mondom erről szól majd a következő rész Péternek személyesen még inkább, De itt is arról van szó, hogy akkor fogjatok halat megint. Akkor ismerjétek fel, hogy itt vagyok, és ha én itt vagyok, ugyanaz vagyok, akkor a küldetésetek is ugyanaz, mint volt korábban, mielőtt a kereszt halál bekövetkezett. Egy szóval, és azt gondolom, hogy a ma emberének is ezt, nekünk is szem előtt kell tartanunk, hogy amikor Isten kézbe veszi az ember életét, akkor nem részleges célokat helyez ki látásba, hanem a teljes rehabilitációt, a teljes gyógyulást. Azért nagyon fontos ez, mert az előbb bevezetőben említett mai magatartás az valószínűleg ebből fakad, hogy sokan azt gondolják, hogy hát nem tökéletes az életem, de azért nagyjából a helyén van. És amikor valami baj ér bennünket, gyász, akkor vigasztalásra vágyunk. Amikor testi betegség, akkor gyógyulásra vágyunk. Amikor bármilyen nehézségünk akkor annak a leküzdéséhez kérünk segítséget Istentől, és nagyon sokszor úgy viselkedünk, mint az az iszákos, akinek addig van szükség az orvosa, míg újra talpra állítja, hogy megint mehessen inni a kocsmába. Talán durva és erős hasonló, de mégis nagyon sokan azt gondolják az életükre nézve, hogy addig van szükségük Istenre, esetleg Jézusra is abban, amíg vissza nem adja azt a részképességüket, amit ők becsültek, amit ők hiányolnak, aminek ők szívesen a birtokában lennének újra. Nagyon sokan azt mondják, hogy ennyi elég nekünk. Ahogyan Jézus a tanítványaival bánik, az pedig azt mutatja, hogy ő nem elégszik meg ezzel, nem részlegesen, teljes rehabilitációt akar adni az embernek. Ez pedig talán látszólagos ellentét, éppen úgy történik sokszor, hogy nem biztos, hogy meggyógyítja a testi bajainkat. Nem biztos, hogy megszünteti azokat a körülményeket, amelyeket mi kellemetlen érzünk. De az biztos, hogy alkalmassá akar tenni minket újra, sőt újra és újra, arra, hogy a tőle kapott küldetésünket elvégezhessük. És ha az előbb említettük azt, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az eredeti, tökéletes, igazi jó állapot, amiben Isten teremtette az embert, azért azt mindenképpen hozzátetjük, hogy az egyik legfontosabb szegmense annak az biztosan az volt. És ezt adja vissza is a teljes rehabilitációval, hogy a küldetésének megfelelt az ember, az önmagában a boldogság forrása, a tökéletesség állapotához hozzátartozik, ezt a részét annak az eredetinek már most vissza akarja adni Jézus. Ezt el kell mondanunk, mert sokan, mondom, megelégszenek a testi egészséggel, sokan megelégszenek a viszonylagos nyugalommal, megelégszenek az, hogy anyagilag úgy, ahogy rendben legyenek, de arra már sokkal kevesebben gondolnak, hogy az igazi értelme az életemnek, hogy az igazi gyógyulás az az, hogyha eredeti küldetésemnek eleget tudok tenni. Ezért fogadjuk el, amikor Jézus nekünk is azt mondja, hogy vessük ki a hálót a jobb oldalon, fogadjuk el, amikor ő kínál mégis bennünket azzal, ami az övé, és fogadjuk el azt, amit majd holnap olvasunk, és Péternek szól, hogy menj és legeltesd az én juhaimat. Amen. Urunk, köszönjük, hogyha vágy ébred bennünk arra, hogy mi magunk gyógyulhassunk, hogy egyre alkalmasabbá váljunk a tőled vett küldetésünk betöltésének. Kérünk, bocsáss meg, amikor másokra nézve már nem vagyunk ilyen igényesek, és sokszor elkönyveljük a körülöttünk élőket, hogy ő már csak ilyen marad, ő már csak abban a bajában szenved, ő már úgysem fog felnőni ahhoz a feladathoz, amelyet pedig neki osztottál ki. Kérünk kisítőségünket, ilyen téren is gyógyítgasd, rehabilitáld. Hadd legyünk mások irányába, és azzal a jó reménységgel, hogy te ő bennük is elvégzed az elkezdett jó munkát, hogy őket is helyreállítod, hogy ők is meg fognak tudni felállni a tőled vett küldetésüknek. És kérünk, hogy ezekben a munkákban, ezekben a gyógyító folyamatokban bennünket is használj, ne úgy, ahogyan mi képesek vagyunk azokra, hanem ahogyan te képessé tudsz tenni bennünket, kit-kit a saját helyén arra, hogy ebben a munkában munkatársad legyen, és a te küldetésed elvégezzen. Könyörgünk a mai fiatalokért és gyermekekért, akiknek már nagyon kevés jut példamutatásból is, szóból is, az együttérzésből, a szolidaritásból, a másikra tekintettel levésből és mindenből, ami közösségi. Kérünk, hogy adj nekik is lehetőséget arra, éppen a mi egyházunk gyülekezeteink belül is, hogy megérezzék, megtapasztalják, átéljék az igazi gyógyító közösségnek az erejét. Áld meg így gyülekezeteinket, gyülekezeteink különböző alkalmait, hogy ott ezt élhessék át kicsik és nagyok. És kérünk, Úr Jézus Krisztusunk, szent lelkeddel, légy jelen tanítványait körében ma is, mindig, akkor is, amikor nem vagyunk a helyünkön, és vezess minket vissza saját utunkra. Kérünk, áld meg bennünket, munkánkat, szeretteinket, gyülekezeteinket és egyházunkat. Amen. Az Úr imádsággal imádkozzunk, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.